Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Mai vendégem Kormos Piroska, szociálpedagógus. Szerbusz Piroska, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szerbusz, köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
Hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba?
Köszönöm, jól, kicsit esőben jöttünk, de nincs annyira vészes, úgyhogy pont még elcsíptam az esőkabátomat, mielőtt elindultam, és nagyon boldog voltam, hogy időben ideértem, úgyhogy vidáman is felkészülten itt vagyok nektek.
Mai témánk egy nagy csomag, reméljük, hogy elég lesz az időnkre. Te a Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkatársa vagy.
Így van.
És akkor ezzel azt is elárultam a hallgatóknak, hogy a fogadóról fogunk beszélgetni. Aminek az lehet, hogy apropó, lehet, hogy a beágyazottságát, a múltját mutatja, hogy 25 éves idén a fogadó. Tehát lehet, hogy most egy kicsit fókuszba is kerülhet, egy kis visszatekintés, összefoglalás, vagy éppen egy rendszerezés, hogy hol tart most ez a műhely, egy igazi műhely. Miről is beszélünk, mi ez a műhely?
A fogadó tényleg 25 évvel ezelőtt jött létre Budapesten. A Máltai Szeretetszolgálaton belül egy olyan hely, ami szenvedélybetegek számára nyújt segítséget, illetve az ő hozzátartozóiknak, mert ha szenvedélybeteg ellátásban dolgozunk, akkor nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy első körben a hozzátartozók kérnek segítséget, ezért a legelejétől fogva elindult a hozzátartozói segítség is a fogadóban, aztán később lettek családterapeuták, illetve képződtek a munkatársak, és jelenleg a fogadóban szenvedélybetegeknek és szenvedélybetegek hozzátartozóinak vannak szolgáltatások, egyéni konzultáció, párkonzultáció, családterápia, elsősorban felnőtteknek segítünk, de az utóbbi időben előfordul, hogy gyerekeknek is, korú gyerekeknek is van segítség. Igazából olyan több mint 10 éve indult el először az, hogy szenvedélybeteg, szülők, kiskorú gyerekei kapjanak segítséget a fogadóban. Ez egy részszolgáltatás volt, tehát heti egy alkalommal, és abban dolgozó kolléganő, hogy másfél éve ment el a fogadóból, utána őt próbáltuk pótolni, és pont most fog egy új kolléga újra kezdeni, tehát hogy a szolgáltatás újra beindul jobban, de azért elsősorban a felnőttek segítését végezzük a fogadóban, illetve helyet adunk önsegítő csoportoknak is, illetve van vezetett csoport is szenvedélybetegeknek, illetve szenvedélybetegek hozzátartozóinak. 2019 óta működik csoport szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek az apa-anya-pia program, és körülbelül onnan indul az apa-anya-pia program.
Erről beszélhetnénk egy kicsit részletesebben is, hogy miért kapott ez egy ilyen külön nevet, egy apa-anya-pia program.
Hát azért kapott egy külön nevet, mert elkezdtünk dolgozni a szenvedélybeteg szülők gyerekeivel,
szenvedélybeteg szülők elfeledett gyermekei.
Akiket a szakirodalom úgy is hív, hogy elfeledett gyerekek. Egy a kanadai szerző könyvében van ez a cím, hogy Forgotten Children, elfeledett gyerekek. És így ezt mi át is vettük itt Magyarországon, és Frank András meg is honosította ezt az elnevezést. És az elfeledett gyerekeknek az első konferencia, az egy konferencia, az 2018-ban volt, aminek már a fókuszában az volt, hogy beszéljünk arról, hogy szenvedélybeteg családokban rengeteg ember nő fel, és attól, hogy felnő és felnőtté lesz, attól még nagyon sok sebet, sérülést, és persze erőforrást is hordoz magában, és hogyan lehet nekik segíteni, és hogy hogyan tudunk egyszerűen arról beszélni, hogy szenvedélybetegség a családban, az kimondható legyen. A fogadónak egyébként ez már nagyon régóta missziója, hogy kimondhatóvá tegye a szenvedélybetegséget és a segítségkérést, és maga a honlapja a fogadónak ezt a nevet kapta, hogy kimondható.hu. Ott most már nagyon-nagyon sok információ van a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, illetve hozzátartozói segítség. Van egy saját YouTube csatornája az oldalnak, ahol több mint 100 videó, beszélgetés, előadás, kisfilm található ebben a témában. És akkor visszatérve a kérdésedre, 2018-ban jelent meg a Máltai Szeretetszolgálat fogadójának kiadásában magyarul az Apa-anya-pia könyv, amit egy német szerző írt is, nem tudom kimondani a nevét, de le tudnám írni. Azt hiszem, hogy Geisernek ejtik. És a könyvnek a témája a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek segítése. De ez egy olyan könyv, ami nem csak szakembereknek, hanem laikusoknak is, érintetteknek is nagyon sok segítséget ad. És a konferencián már könnyen elérhető volt, hogy hozzáférhető volt, és onnantól igazából igyekeztünk mind a szakemberek, mind az érintettek számára elérhetővé tenni ezt a könyvet. Nagyon sokan elolvasták, megkapták, és valahogy elindult az, hogy ez a téma, hogy elfedett gyerekek, ez ott úgy egy külön kis szigetté vált, nem elkülönült szigeté, hanem egy ilyen külön kis lábbá a fogadón belül. És aztán, amikor elindult az apa-anyapia csoport 2019-ben, akkor egyre inkább kezdett ez körvonalazódni, hogy lehet ennek egy nevet adni, egy program nevet adni, és mivel ez volt az első könyv neve, ez a csoport neve, ezért ezt honosítottuk meg, hogy akkor ezek legyenek az apa-anyapia program, és aztán elkezdtük AP programnak hívni, AP és gyerekeknek hívni az érintetteket, és ez is nagyon fontos, hogy bár gyerekekként nevezzük őket, de sokszor ez a felnőtt gyerekeket is jelenti, de azért marad meg ez a gyerek megnevezés, hiszen abból a fókuszból nézünk rájuk, hogy ők egy szenvedélybeteg családnak a gyermekei, mindezekkel a sebekkel és erőforrásokkal, amik...
Nem mindannyiunkban van egy belső gyermek, ami mindig gyermek marad, és hordozza a sérüléseket, ha csak nem kap figyelmet, és ezeket a sérüléseket aztán mindig valamilyen módon visszajelzi, tehát a figyelem az mindig jár neki.
Igen, igen.
És ma elhoztál magaddal egy macit, ezt nem látják a kedves hallgatók.
Igen, ő bolyhos. Igazából nem tudjuk, hogy mackó vagy nem, mert nem mindenben hasonlít egy mackóra, de elsőre nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy mackó. De néha van, aki kismajomnak nézi, vagy hogy azt mondja, de mi is ő. Szóval ő egy mesének a főszereplő, és akkor ő már a kiskorú gyerekek segítése programba részben kap helyet. A bolyhos meséjét egy osztrák szerzőpáros írta, és ezt is 2018-ban fordítottuk le, és adtuk ki. Most már elérhető a nagyobb könyvesboltokban, illetve online felületeken meghallgatható maga a mese. És szerintem 2018-ban már lett is plusz figura a bolyhos, igen, az első konferencián már velem volt, és nagyon sok helyre el szoktam magammal vinni, amikor a fogadóról, vagy az apa-anyapi programról beszélünk, mert egy ilyen kicsit szimbolikus figurája is a programnak egy másik figurával, a lurkóval, aki egy kutyussal együtt, és hol az egyiket hozom, hol a másikat, hol mindkettőt, és ő így kicsit nekem szimbolizálja is azt, hogy hát miről is beszélek, akik is fontosak, hogyan is kell megközelíteni ezt a témát. És a bolyhos meséje pedig alapvetően 4-től 8 éves korig ajánlják a szerzők. Én ezt ki szoktam tolni mondjuk 10 éves korig. Egy olyan mese, amelyben bolyhos a főszereplő, és az ő családjában az édesapja iszik, és azt lehet megismerni a mesében, hogy ezt hogyan éli meg egy gyerek, hogyan kaphat segítséget, mi segíthet neki. Nagyon fontos mondatok mondódnak ki a mesében egy segítő kapcsán, úgyhogy ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a bolyhos minél inkább szerepet kapjon. Úgy tudom, hogy a felnőttek is egyébként sokszor kedvelik őt. Ami még nekem előny, hogy képletesen és gyereknyelven elmondja, hogy mi az alkoholbetegség, és ezt a meséből merítve is jól el lehet mondani egy gyerkőcnek.
Jártuk vele intézményekbe? Gyerekközösségekbe?
Alapvetően nem, én nem, de van egy óvodai szociális segítő, aki Győrben a lurkóval, a kiskutyával, akinek hasonló meséje van, csak neki a gazdijának van alkohol problémája. Ő vele jár óvodába, most már 3, tehát ez már 4. tanév, amikor viszi lurkót az óviba, és a gyerekek a lurkó kapcsán tudnak erről is beszélni, aztán nagyon sok mindenről, mert hogy az is fontos, hogy ez a gyereknek csak egy része, hogy van egy ilyen nehézség, egy ilyen családban nő fel, de közben annyi minden történik vele, tehát fontos, hogy ezt is kinyissuk. Én egyénibe szoktam dolgozni a bolyhossal is, meg a lurkóval is, hogyha éppen kiskorú, és ez a korosztályú gyerek érkezik hozzám csoportban. Volt egy kezdeményezésünk 2019-ben szintén talán, az 5. keleti családsegítő szolgálatnál ott volt egy csoport, ahova Bolyhost is, meg Lurkót is vittem, de ez egy pici létszámú csoport volt, tehát az általános iskolásoknak, és akkor ott azért jól jött. Ami még előnye egy ilyen mesés dolognak, hogy a gyerekek úgy kaphatnak információt, meg segítséget, hogy nekik maguknak nem kell kimondani a saját érintettségüket. Tehát vannak olyan gyerekek, akik erről tudnak beszélni, vagy egy bátorítás után könnyebben beszélnek róla, de van olyan gyerek, aki nem mondja ki, hogy de igen, az ő családjában ez jelen van, miközben én is tudom, meg az anya is tudja, vagy az apa, tehát hogy most ez ebből a szempontból mindegy, hogy melyik szülő részéről érintődnek a gyerekek, és akkor a Bolyhost meséjén keresztül arról lehet beszélni, hogy de ha ilyen van, akkor a Bolyhostnak mi segít, a Bolyhossal mi történik, hogyan tud kapcsolódni gyerekekhez, más gyerekekhez, kikkel tud beszélgetni. Tehát, hogy egy ilyen úgynevezett projekciós felület lesz maga a mesefigura.
Ez egy nagyon fontos dolog, és 18 óta megy, akkor bizonyára már sok-sok tapasztalat is van ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor a fogadónak nagyon széles spektrumú a működése.
Igen.
Tehát ez is egy nagyon kerek egész történet, de ott azért van alacsony küszöbű szolgáltatás, egyéb kísérése.
Igen, minden három szolgáltatásunk van, tehát amit mond, ez alacsony küszöbű szolgáltatás, szenvedélybetegek nappali és szenvedélybetegek közösségi ellátása is van a fogadóban. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan bejárnak hozzánk az ellátást igénybe venni, és egy-két emberhez mi magunk is ki tudunk menni, ez a közösségi ellátás része, de alapvetően mi abban vagyunk jók, hogy hozzánk bejönnek a segítséget kérők, illetve hogy vállalunk tréningeket is szakembereknek, vagy előadásokat konferenciákon. A Frank András, a fogadóvezetője sokszor beszél a szenvedélybetegekről, a szenvedélybetegek hozzátartozóinak segítéséről, a családterápiáról, illetve az utóbbi időben a szenvedélybeteg a szülőknek a szülőségéről, illetve hogy hogyan lehet a felépülésben megjelenni a szülőségnek, és ez hogyan támogatható. Amikor veled találkoztunk pár hete,
igen,
akkor egy női rehabilitációs intézményben voltunk, és az is nagyon izgalmas. Velük is már egyeztettünk többször ezzel kapcsolatban, hogy hogyan van jelen a szülőség egy felépülésben, és hogyan támogatható egy felépülő szenvedélybeteg abban, hogy a szülőségét is minél jobban, minél kompetensebben élje meg. Úgyhogy ez is most a fogadónak egy, nem tudom, egy új irány, vagy egy új szolgáltatás lesz, hogy erről minél inkább beszéljünk, és szakmai anyagok készüljenek ezzel a témával kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy Magyarországon nincs még kiadvány ebben a témában, de már a tavalyi egy konferenciához kapcsolódóan volt egy szakmai nap, ahol szenvedélybetegek rehabilitációs intézményeinek a munkatársaival beszéltünk erről a témáról, hogy felépülő szülők szülősége, illetve hogy hogyan dolgoznak a felépülés során, dolgoznak-e ezzel a témával, hogy ha valaki felépülő és szülő, akkor az egy plusz dolog, amit jól lenne megsegíteni.
Igen, mert a függőségre tekinthetünk úgy is, mint egy rendszerhibára, nem csak egy szerfogyasztásra, vagy valami tevékenységhez való kóros kapcsolódásra, hanem ezek talán egy felszíni jelenségek, amiben koncentrálódik az, ami talán a mélyben benne van, és annak a mélységnek meg rengeteg kapcsolati ágaboga van. Mint ahogy egy kapcsolati rendszerben vagyunk, és ennek minden egyes vetülete sérül.
Igen, ez
vagy minden egyes diszfunkcionális működések közelebb tól, akár a szerhasználathoz, tehát egy ilyen oda-vissza hatás van ebben a dologban, és ha valamelyik részén változtatok, akkor az kihat akár a szerfogyasztásra, de akár a kapcsolatot is gyógyíthatja, és ezáltal meg visszahathat a szerfogyasztásra is.
Igen, ez a rendszer szemlélet, amit mondasz, és hogy ezért szoktuk szorgalmazni a családterápiás vagy párterápiás üléseket, hogy a szenvedélybetegség van a családban, mert igen, ez egy diszfunkcionális működés, ami jelez valamit, ami egy tünet, és hogy nagyon sokat segíthet a felépülésben, hogy az egész családi rendszerre ránézünk, illetve akár abban is segíthet, hogy egy szenvedélybeteg ember elinduljon a felépülés útján, vagy meglássa azt, hogy hogyan tud felépülni, hogy hogyan tudja őt a család támogatni, és a családtagok is, a hozzátartozók is azt lássák, hogy hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ne egy úgynevezett beteg működés maradjon meg a családban, hogy mindenki átvegye a saját felelősségét, és visszaadja a másik felelősségét egy szenvedélybeteg családban. Nagyon sok diszfunkció van, mint például a család határai, azok általában rugalmatlanok, vagy nagyon káoszosok, vagy teljesen átjárhatatlanok, merevek. A szerepek felcserélődnek, nem egyértelmű, hogy mármint, hogy a szerepek szempontjából a szülői, a gyerek szerepek felcserélődhetnek, és sokszor a gyerekek kerülnek szülőszerepbe, illetve nagyon sokszor az egyik szülő sokkal több felelősséget visz, mint a másik, egyáltalán nem. Általában a szenvedélybeteg embertől elkerülnek a felelősségek, egyszer-kétszer leadja őket, és a másik szülő nagyon sokszor átveszi.
Hát és az életnek menni kell, hát a problémákat meg kell oldani, van. De ugyanakkor ez meg megkéri az árát, igen.
Így van, és akkor úgy beáll ez a rendszer, hogy akkor minden felelősség a másiknál van, és ez nem segíti azt, hogy a szenvedélybeteg egyáltalán szembesüljön a betegségnek a következményeivel, és az esetleg azon gondolkodjon, hogy lehet, hogy ezen változtatni kéne, vagy hogy amikor elveszítek nagyon sok felelősséget, akkor én magam is azt gondolom, hogy már nem is tudok tenni magamért. Tehát, hogy ez egy ugyanúgy oda-visszaható dolog. És amikor én így elsősorban gyerekekkel dolgozom, hogy ez nagyon fontos, hogyha gyerekekkel dolgozunk, akkor kimondhassuk azt, hogy kinek mi a szerepe és felelőssége egy családban, mert ezek a gyerekek szintén felelősségeket vesznek magukra, vagy egyszer rájuk teszik, és meg kell csinálni, és fontos azokat hangsúlyozni, hogy mi az én felelősségem, és mi nem az én felelősségem. Ugyanúgy ez a hozzátartozónál is fontos, hogy ő erre fókuszáltan figyeljen, hogy ne lépjek a társam helyet, ne intézem el az, ami az ő dolga, ne hívjak fel embereket, akiket ő bánt meg, vagy nem tudom,
ne érezzem azt, hogy csak az én felelősségem az, hogy a másik jól legyen.
Igen, igen, és hogy az én jól létem ne függjön a másik jól lététől.
Igen, igen, igen.
Miközben ez nagyon nehéz, főleg, hogyha több éve fennáll ez a rendszerbetegség, és a gyerekeknek is nagyon nehéz. Van olyan gyerek, aki könnyebben tud azt mondani, hogy ja, hogy ez nem az én dolgom, ja, hát akkor én ebből kilépek, ja, hogy, és nagyon hamar tud átállni, és van, akinek pedig ez sokkal több idő. Úgyhogy ez egy tényleg összetett dolog, és én azért nagyon hiszek a családterápiás, párterápiás konzultációkban, mert azok sokat adhatnak abban, hogy elinduljanak egy egészségesebb működés felé.
Említetted már ezt az egy és a szám utána, hogy hány éve van már ez a konferencia, amit én annyiban tudnék visszaigazolni, hogy a szakmát halva már nagyon nagy várakozás előzi meg, tehát itt sokan készülünk, hogy elmegyünk erre a konferenciára. Egy kicsit mesélj róla, kérlek. Most az 1.8 vagy 1.8 nevet viseli, de hát akkor az azt jelenti, hogy már 8 éve ott vagytok, és megjelentek, és elmondjátok, hogy mivel foglalkoztok, és úgy tűnik, hogy ez most már nagyon sok mindenkit érdekel. Mivel készültök az idén?
Hát először is köszönöm a visszajelzést, mert most kicsit így nézzük, hogy akkor hányan leszünk idén. Igen, ez a 8. konferencia, és azért egy, mert elfedett gyerekekből, ebből a két kezdőbetűből jön az egy. És idén már ismét a Lourdi Ház konferencia termében leszünk, ahol tavaly is voltunk, mert hogy az évek során elkezdett nőni ez a szám, és tavaly, ha jól emlékszem, 401 ember volt, aki aláírta a regisztrációs ívet, szóval tényleg nagyon sokan voltunk. Az első konferencián, ami 2018-ban volt, olyan 60 emberre számítottunk, és akkor abból gyorsan lett 100, és az utolsó hetekben kellett egy új helyszínt találni. És akkor ez a, nem tudom, az első pár évben azért megmaradtunk itt a 100-150 főnél, és aztán elkezdett tényleg nagyon nőni a szám, és új helyeket kellett keresni. Ennek örülünk egyébként, hogy ilyen sokan érdeklődnek a téma iránt. Alapvetően ennek a konferenciának a témája a szenvedélybeteg szülők gyerekei, és az ő segítésük. Az idei konferencián van egy blokk, ami kifejezetten a kiskorú gyerekekre fókuszál. Itt vendégünk lesz a Kékvonal Alapítvány ügyvezetője, Táler Orsolya, két szakember a Pécsi Kamasz Addiktológiai Centrumból, akik egy csoportról fognak beszélni, illetve két másik szakember, akik szegregátumokban dolgoznak gyerekekkel, és kifejezetten az apanyapja programon belül lévő játékokkal játszanak, és ezeknek a tapasztalatait fogják megosztani. Illetve még ehhez a témához kapcsolódóan, de egy kicsit időben máshol lesz egy gyerekpszichiáter, aki mind a mellett, hogy pszichiáter, bűvész is, és ahol a különleges dologról fog beszélni, hogy ők a Szolnoki Kórházban gyerekpszichiátriai osztályon hogyan dolgoznak. A másik rész pedig a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek segítése lesz, ahol több szakember fog beszélni, Eflassú Zsuzsa, Hoffmann Kata, Sós Eszter, arról, hogy milyen terápiás módszerek vagy csoportok vannak, amik segíthetik a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeit. Lesz egy kerekasztal beszélgetés a szenvedélybeteg szülők, felépülő szülők szülőségéről, ahol azt hiszem 4 különböző rehab munkatársa jön és osztja meg a tapasztalatát, illetve lesz egy érintett is, aki beszél majd a józan apaságról, és emellett pedig párhuzamosan workshopok is lesznek, ahol ki lehet próbálni az OH kártyamódszerét, az irodalomterápiát és a mindfulness-t. Tehát, hogy azt hiszem, hogy igyekeztünk egy színes programot felállítani, remélem, hogy tényleg sokan leszünk, és hogy remélem, hogy kényelmesen fogunk elférni, ez egy elég nagy hely. Mindig a workshopoknál van egy kis nehézség, hogy többen akarnak bemenni, de egy workshop ilyen 10-20 fővel tud működni, mert aztán meg nem, tehát nem ugyanaz történik meg, mint hogyha egy ilyen nagyon nagy létszám lenne. Most kivétel lesz az OH, mert ott egy sokkal több emberbe fog férni, azt a német lórendik úgy csinálják meg. És az még nem volt a konferencián ilyen workshop, de én az OH kártyás konferencián voltam, és ott nagyon megtetszett a módszer, és ezért örülök, hogy vállalták, hogy eljönnek idén. Úgyhogy körülbelül ez lesz a program.
Azon gondolkozom, az motoszkál fél, mert egyrészt, hogy ez a 8. alkalom, hogy megrendezésre kerül, és reméljük, hogy még ennyi van előtte. A szemléletformálás. Tehát olyan, picit olyan érzésem van, és most teljesen szubjektív véleményt mondok, mintha divatba jött volna a függőséggel beszélni, ami nem gond, mert talán ez jelzi, hogy merünk beszélni róla, úgy beszélünk róla, ahogy van, nem rejtegetve, nem minősítve, de nagyon sok felületen podcast beszélgetéseket lehet hallani szakemberek. Most már lassan könyvek is jelennek meg, mert ezért ennek elég, nem is tudom, ilyen fokhíjas volt a szakirodalma, hogy végigvezetve valamilyen módon, de bizonyára voltak, csak valahogy nem voltak a köztudatban. Úgyhogy nem tudom, neked mi a tapasztalatod erről, és a szemléletformálás eszembe jutnak például ezek a konferenciák, hogy bizonyára ez is nagyon sokat hozzáadott, hogy jé, lehet erről beszélni.
Én azt hiszem, hogy nekünk, mint fogadó, inkább ebben van szerepünk, hogy a szenvedélybeteg szülők gyerekeit hoztuk fókuszba, de ebben igazad van, hogy egyre többen vállalják fel a saját függőségüket, szenvedélybetegségüket, és tényleg akár közismert emberek is beszélnek erről, podcasteket indítanak, illetve a podcast alapvetően hozzáférhetőbb lett és népszerűbb lett, tehát hogy szakemberek vagy szakember is érintett közösen indítanak ilyen beszélgetéseket, de azt látom, hogy elindult maga ez a szakma is, ahogy addiktológiai konzultáns, tehát nagyon sokan képződnek abban, hogy hogyan tudnak segíteni a szenvedélybetegeknek, illetve hogy ezen belül elég sokan vannak, akik maguk is felépülők, tapasztalati segítők is emellé tanulnak, tehát hogy lett egy ilyen kis túlzással szakmai robbanás, ahogy elérhető lett ez a segítség, és így aztán egyre többen beszélnek is róla. Én azt gondolom, hogy szakirodalma volt a szenvedélybeteg segítésnek már azért jó ideje Magyarországon is, ami elérhető, de tényleg egy szakmai anyag volt, tehát hogy azokat a könyveket nem biztos, hogy egy laikus megvette. De azzal, hogy beszélünk erről, hogy fókuszba kerül, ezzel azt gondolom, hogy ezek a könyvek is lehet, hogy kapnak egyfajta plusz népszerűséget, és azt gondolom, hogy igen, igazad van, hogy most megjelennek már akár írások is, könyvek is, vagy filmek ebben a témában, Én szerintem ez nagyon jó, mert hogy beszélünk róla, hogy mennyire lesz divat, azt nem tudom így megítélni, de amíg az a divat, hogy kimondjuk, és a felépülésről beszéljünk, hogy a felépülés divattá válik, addig azt gondolom, ez egy jó divat. Ha az a divat, hogy a szerhasználat az menő, akkor az nem jó, bár valójában ez az igaz itt most Magyarországon, hogy a propaganda, a reklámok azért a fogyasztásra szólítanak fel, tehát még mindig sokkal inkább az van fókuszban, hogy milyen anyagokat használjak, persze mértékletesen, de azért használjam, de még mindig nagyon keveset van ott az az üzenet egy alkoholreklámban, hogy fogyasz mértékletesen, miközben nagyon arról van szó, hogy mindenféle most nem akarok tényleg anyagokat mondani, de mindenféle fesztiválok és rendezvények és programok vannak, amik a fogyasztásra szólítanak fel, néha szerintem nagyon agresszív módon, kifejezetten fiatalokat megcélzó programok is vannak, amik én azt gondolom, hogy nagyon károsak, hogyha úgy állítjuk be, hogy ez a fogyasztás menő. Én azt gondolom, hogy van ennek helye, de hogy ne ez legyen menő, az szerintem fontos lenne. És ahhoz képest, hogy elkezdjük, hogy a felépülés legyen menő és divatos, az tök jó lenne. Tehát, hogy így ezt mellé rakni ennek a fogyasztásnak, az fontos lenne. És abban is igazad van szerintem, hogy a szenvedélybetegség a családban, vagy a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek helyzetéről is egyre több anyag jelenik meg. Ezzel kapcsolatban is volt, vagy vannak podcastek, könyvek, irodalmi témájú és szakirodalmi könyvek is jelennek meg. Hoffmann Kata békési téma tollából több ilyen könyv is jelent meg, illetve hogy a pszichológia is, én azt gondolom, hogy sokkal elérhetőbbé vált, sokkal közérthetőbb, és nagyon sokféle diszfunkció is kimondódik, és olvashatunk róla úgy, hogy megértjük ezeket a könyveket. Tehát, hogy nem azt gondoljuk, hogy úgy csak a pszichológusok meg az analitikusok fogják megérteni ezeket a könyveket, hanem tényleg ez itt van érthető. Nagyon sok előadás van, én azt gondolom, hogy több szervezet is tesz azért, hogy ilyen előadásokat szervez laikusok számára, érdeklődők számára, ahol a könyvek is elérhetőek, az előadók elérhetőek, oda lehet hozzájuk menni, lehet tőlük kérdezni. Tehát ennek van egy ilyen jó, nem tudom, divatja. Bár én azt szoktam gondolni, hogy valószínűleg én egy ilyen szűrőn keresztül látom ezt, mert ebbe dolgozom, és azt gondolom, hogy na, erről már mindenki tud, mert már annyit beszélünk róla, de hogy arrébb megyek két háza, most így képetesen is kiderül, hogy nem, hát ez még mindig tabu. Tehát nagyon sokat kell tenni azért, hogy amit te mondasz, hogy formáljuk a szemléletet, hogy kimondható legyen az, hogy szenvedélybetegség van, hogy ez ne egy stigmával járjon. És ebből a szempontból jó, hogy akár közszereplők is felvállalják azt, hogy vannak szerhasználati problémájuk, vagy voltak, vagy hogy felépülők, mert ezzel azt teszik elérhetővé, hogy erről lehet beszélni, és hogy lehet segítséget kérni, hogy ez nem egy stigma kell, hogy legyen, hanem ez ugyanolyan dolog, mint hogy valamit elrontok, vagy valamit rosszul csinálok, és hogy föl lehet állni ezekből a dolgokból.
Igen, egy nagyon-nagyon olyan téma, ami rengeteg területet érint. Tehát most például csak amit mondta, hogy lehet hibázni, abból föl lehet állni, hogy nem kell mindent rögtön stigmatizálni, minősíteni, a megoldás felé lépni, de akár ha rendszereket nézek, akkor egy családrendszert, akár a sajátomat, akár az új családomat, akár a születési családomat. Tehát, hogy az élet minden területét azt hiszem, hogy behatárolja. És nagyon tetszik az a módszer most, hogy nagyon sokféle irányból indultak el a szakemberek, hogy ehhez hozzáférjenek. Akár az egyén szempontjából, akár a rendszerek szempontjából, akár korosztályilag is megbontva ezt a dolgot. Tehát olyan, mintha egy ilyen sok frontos, de nem is jó, mert nem támadást szeretnék kifejezni, egy sok frontos figyelmet kapna. Ez a téma, és talán ebből ki is jön majd az, hogy talán lendítünk azon a keréken, hogy talán felépülőnek lenni menő, vagy nem használónak lenni menő.
Igen, hát az mondjuk nagyon nagy ajándék lenne, hogyha nem használónak lenni menő lenne, tehát nekem saját élményem van erről, hogy azért, mert nem iszom, azért így megdöbbenés keltek, akár a saját családomban is, de hogy nem, most se kérsz? De nem, nem. Tehát, hogy ez még mindig megütközteti az embereket, és mi erről beszélünk sokszor, akár a felnőtt gyerekeknek tartott csoportokban is, hogy ez előjön, hogyha valaki nem kér egy kínáló italt, akkor megütközést elkelt, hogy de hát mi beteg vagy, vagy terhes vagy. Egy nő az biztos, hogy terhes, ha nem iszik. Tehát nincs más opció, vagy vezetsz. Uh-huh. Tehát, hogy akkor biztos vezetsz. Illetve a következő rész az pedig az, hogy de hát mire elindulsz, úgyis ki fog menni belőled. Szóval, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy valaki nem akar fogyasztani valamilyen döntést, tök mindegy, hogy milyen döntés alapján, de nem szeretne inni. Szóval itt még nagyon sok minden van, hogy azt mondjuk, hogy ez is lehet menő, hogy valaki nem kér, vagy nem fogyaszt, és hogy nekem tehát miért kell magyarázkodnom, hogy valamit nem. Nekem ez alapvetően, azt gondolom, hogy nem okoz nehézséget, mert elég asszertív vagyok ezzel kapcsolatban, és ha nem tudom, a Erdélyben kínálnának meg, ott is válom azt, hogy megsértsek bárkit is azzal kapcsolatban, hogy én hadd legyek önmagam. De hogy nyilván ez azért nehéz felvállalni ezeket a, nem tudom, konfrontációkat, hogy valamire nemet mondja, hogyha itt van egy társadalmi nyomás is alapvetően, hogy de hát ez a szokásunk, ugye a borral vigadunk, meg nagyon sok ilyen mondásunk van, amihez kapcsolódik az alkohol vagy a fogyasztás, és a fiatalok között pedig akár az alkoholfogyasztás, akár a bármilyen szerhasználat is menő, és akkor az tök jó lenne, hogyha ebben egy egészséges kommunikáció lenne. Tehát én nem gondolom, hogy az, ami most van, az egészséges, hogy azt mondjuk, hogy azt aztán tiltani kell, a mindenféle illegális szerhasználatot, azt csak, nem tudom, tűzzel, vassal égetni kell, aki ezt használ, de borozni meg, sörözni, az teljesen rendben van, sőt. Szóval, hogy ez nem jó kommunikáció. Ugyanígy a gyógyszerhasználat is nagyon nagy problémát okoz a fiataloknál. Tehát fiatal lányok között a különböző nyugtatók, altatók használata az jelen van. És ez nincs rendben, és erről aztán egyáltalán nem beszélünk. Tehát ha azt mondom, hogy az alkoholhasználat és az a járó szenvedélybetegség vagy szerhasználati zavarra stigmatizált, akkor a gyógyszer visszaélésszerű használata még inkább stigmatizáltabb. Tehát, hogy azzal kérjek segítséget, az szinte elképzelhetetlen, hogy ezt felvállaljam. És erről is nagyon sokat kéne beszélni, és sokat kéne tennünk azért, hogy azok az emberek, akik ezt már megélik, hogy ez egy szerhasználati zavar számukra, hogy nehézséget okoz, azok tudjanak segítséget kérni, és ne megítélést, ne stigmát kapjanak, vagy ha valaki tényleg felépülő, akkor ne azt mondjuk, hogy jó, hát úgyse fog sikerülni, meg ugyan már, tehát, hanem támogassuk az ő józanságát.
Annyira bennem van ez, hogy ezt a függőséghez kapcsolódóan, de talán az életünk minden területén lehetnénk ilyen asszertívek a körülöttünk lévőkhöz kapcsolódóan. Tehát számtalan még nem függőséghez kapcsolódó, de annyiszor megítélünk, annyiszor véleményt alkotunk egy pillanat alatt egy körülöttünk lévő helyzetről, miközben talán bele se gondolunk, hogy ez mennyire jön az éppen aktuális lelki állapotunkból, megéléseinkből. És talán, hogyha ez is egy picit formálódna, vagy magunkhoz őszinték lennénk, figyelmet adnánk, akkor talán ez még nagyon-nagyon-nagyon sok áttétel, de talán még a függőségek, vagy a függőségbe esők számára is valamilyen módon hatással lehetne. De igen. Hát ez egy nagyon nagy falat, ez a társadalmi szemlélet, formálás.
Igazad van, de ugyanakkor meg a társadalom mi vagyunk.
Abszolút, és mi alakítjuk. Úgyhogy
hát egy egyénekből áll, igen. És ha egy-egy edén kezd el kicsit másképp működni, akkor az hatással lesz ott még háromra, és az a háromból meg megint tovább megy. Szóval igazából a mi programunk, a Fogadó és az Apanyapia program is pont így indult el, hogy kicsikben indultunk, és akkor abból kezdett el terjedni, és akkor abból van az, hogy az első konferencián 100 ember, és most meg reméljük, hogy tavaly 400 ember, ezt mondhatom, uh-huh. Az ideit meg még nem tudjuk, de hogy még bárki jöhet, október elejéig lehet regisztrálni a konferenciára, a kimondható.hu/1-80 mindenféle információ fönt van, vagy a fogadó Facebook oldalán, az elfogadó oldalon, tehát ott sok mindent meg lehet még nézni ezzel kapcsolatban, és hogy valakinek van kedve eljönni. Alapvetően ezek a konferenciák úgy vannak kitalálva, hogy laikusok számára is érthető, tehát nem szakemberek tudnak ott lenni, sőt alapvetően inkább a fele szakember, a fele pedig érintett és érdeklődő a témában.
Kedves Piroska, köszönöm szépen a beszélgetést. Mai vendégem Kormos Piroska szociálpedagógus volt, aki a Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkatársa. Sok mindenről beszélgettünk, a függőségről, és ennek nagyon sok ága bogáról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét. 2 hét múlva tartsatok ismét velünk. Sziasztok!
Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.